Ez itt a Világjáró magazin, üdvözlünk mindenkit. A szokásostól eltérően most hárman vagyunk a stúdióban, itt van velünk Viszkok Fruzsi is, online tartalomgyártó, aki nemrég tért vissza egy elképesztően izgalmas törökországi túráról. Annyit el kell mondanunk, hogy ez egy sajtóút volt, ahol szakemberek kísértek bennünket, illetve titeket végig, és az volt a célja, hogy bemutassuk ezt a régiót ugye a magyarországi utazóknak. Nos, mi volt az első, ami eszedbe jut Törökországról, amikor először hazaértél?
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Az egész utazásból számomra a legmaradandóbb rész egyértelműen Kappadókia volt, illetve ott a hőlékbalonozás, ami hát számomra egy nagyon régi bakancslistás pont volt.
Mi az, ami miatt úgy azt mondtad, hogy ez bakancslista, mert nem sokat tudunk.
Hát igazából, ha lát az ember egy képet róla, szerintem az már rögtön meggyőző. Tehát annyira különleges a táj, a környezet, és hát hőlékbalonokkal párosítva ez az egész, nagyon különleges, tehát nincsen a világon sehol máshol ilyen, és ezt aztán élőben is megélni, és ez azért is volt nagyon különleges számomra, mert ezt szó szerint felírtam a 2022-es bakancslistámra, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így kipipálhattam.
Igen, és még az év vége előtt sikerült. Igen. Na kezdjük az elején. Hogy utaztatok? Hogy jutunk oda?
Ez az utazás Dél-Anatóliában történt, tehát ez Törökországnak a déli, illetve délkeleti része. Tehát mi úgy mentünk, hogy először elrepültünk Isztambulba, ott átszálltunk ki, és onnan még másfél óra repülőúttal mentünk el Gaziantep városába. És onnan haladtunk, hát egészen Kappadókiáig.
És amin megdöbbentél, ugye te is, meg mindenki szerintem, aki ebben gondolkozik, hogy Kappadókia hol van, ez a régi Mezopotámia, amit a történelemkönyvekből ismerünk. Erre te is ott döbbentél rá,
hát
ugye?
Igen, ez nagyon izgalmas volt számomra, hogy ez szerintem mindenkinek megragadt, még kisiskolás korából, hogy Tigris, Eufrátesz, Mezopotámia is, most valóban eljutni oda, az egy ilyen fantasztikus érzés volt, mert mindig így ilyen megfoghatatlan, meg egy ilyen nagyon misztikus dolognak tartottam, és most így valóságban is oda kerülni, hát abszolút érezhető volt ez a történelmi erő, meg ez a különleges intenzitás, hogy mégiscsak a civilizáció bölcsőjében voltunk.
Igen, ez kicsit olyan, mint Egyiptom meg a piramisok, nem?
Tehát, abszolút,
egy
igen.
Történelmi, egy olyan korszakot látunk ott, vagy egy olyan korszaknak a földrajzi területét, amiről így csak könyvekben olvasunk. Na, és akkor, ha így sorba vesszük a helyszíneket, amik úgy megmaradtak benned, akkor merre jártatok, ha már ilyen messze jutottatok?
Hát, ha már a folyóknál tartottunk, akkor talán az első hajózásunk az Eufráteszen történt, és hát ez megint olyan, hogy kimondom, hogy az Eufráteszen hajóztam, ez nagyon különleges számomra.
Hogy képzeljük el az Eufráteszt, mint a Duna?
Nem, bár a Duna is nagyon szép, de az Eufráteszben tényleg van egy ilyen elementáris erő. Tehát egyrészt elképesztően széles a folyó, és két oldalt ilyen kopár hegyvonulatok övezik. Úgyhogy már ez nagyon érdekes volt, és hát ha a hajózás során találkoztunk ilyen kisebb településekkel, amik tökéletesen illeszkedtek a környezetbe, ugye ott is minden ilyen natúrszínű, tehát annyira érezhető ez az összhang, és hát a hajózáson meg folyamatosan ment egy ilyen tökéletes, ilyen török aláfestő zene, és ami egyébként nagyon érdekes volt még számomra, hogy a törökök egyszerűen azt vettem észre, hogy imádnak bulizni, vagy táncolni, tehát hogy tényleg bárhol jártunk, ha szólt a zene, akkor a török idegenvezetőnk, vagy például a hajós kapitányunk, ők összeálltak, és akkor ott elkezdtek táncolni. Minket is mindig invitáltak, hogy egy ilyen közös körtáncban vegyünk részt, és nagyon jó volt látni ezt az életigenlő természetet.
Aztán voltatok barlanglakásokban, ugye ez a terület amúgy is híres arról, hogy rengeteg föld alatti város barlanglakás van, és volt szerencsétek ilyen területen is járni, ez hol volt?
Így van, Derinkuyu városánál voltunk, ahol azt hiszem ez a legnagyobb ilyen feltárt terület, ami több tízezer ember elszállásolására is alkalmas, és hát máig nem tiszta, hogy ez pontosan milyen körülmények között használták, de ebben a térségben rengeteg ilyen barlangváros található.
Erről is beszéljünk, mert ugye itt most én egy kalap alá vontam a barlangvárosokat, meg a föld alatti városokat.
Hát ezek
elég érdekesek, mert ugye vannak olyan föld alatti városok is, amelyek ilyen sziklaképződményekből ugye egyre lejjebb építkeznek, tehát ez igazából majdnem, ha jól tudom, 200 ilyen ősi város van, amit még mai napig kutatnak, és az elmúlt években kaptak egyáltalán engedélyt a török hatóságok arra, és a nemzetközi régészek is, hogy kutassák ezt a területet. Tehát van ilyen is, olyan is, de most akkor beszéljünk a föld alatti városról, és utána ugye voltatok barlang lakásokba is, és az is érdekes.
Így van, a föld alatti lakásoknál számomra az volt különleges, hogy tényleg az ottani életnek a minden szegletére kiterjedt. Tehát rengeteg helyiség volt, ami akár volt közöttük, például borospince volt, ami lakóterület volt. Úgy voltak kialakítva ezek a helyiségek, hogy abszolút az egész életüket ott tudták tölteni, de minden egyes kis helyiség tökéletes szellőztetéssel volt ellátva például, és ezt ott is lehetett érezni, tényleg nagyon friss volt a levegő, bármilyen helyiségbe jártunk, illetve hogy a hőmérséklet is kellemes volt. Nagyon érdekes belegondolni, hogy akár éveket is eltölthettek úgy, hogy például nem látták a napot, de mégis komfortos volt számukra.
Azt tudjuk, hogy miért laktak ők ott, vagy miért mentek oda?
Ezt mai napig kutatják, nem tudom, hogy nektek mondtak-e ott valamit szakértők.
Folyamatosan kutatják, tehát azt hiszem máig nem lehet tudni, hogy milyen okból készítették őket. Amik frissebb kutatások, tehát a frissebb alkalmazására vonatkoznak, akkor amikor voltak ilyen betörések, vagy ilyen háborús szituációk, akkor oda el tudtak menekülni, de valószínűleg nem ez volt az eredeti célja ezeknek az építményeknek.
Igen, ezeknek a földeti városoknak a történetét mai napig kutatják, és ugye több részletben épültek. Tehát egyes területeket álltak fentről, építették őket lefele, és ha belegondolunk, hogy ez 10-12 szintet jelent lefele a föld alá, tehát elkezdték a felső szinteken, és ugye ez a puha ilyen homokkő, löszös kőzet van itt, tehát nyugodtan tudtak még tovább építkezni igazából lefelé, és az az izgalmasabb, hogy a légcsatornákon kívül ugye vízellátása is volt a városoknak, mert ugye az alsó vízréteget elérték, és így föl tudták. Tehát tényleg káprázatos. Egyébként a Netflixen van egy sorozat most, az emberek az emberiség előtt, ez a magyar fordítása. Na ott például foglalkoznak ezzel, már csak azért is érdemes megnézni, hogy látjuk ott 3D-be, ott megtervezve, lerajzolva. Igen, igen,
az
igen.
Az
igen.
Érdekelne, hogy mi a bánat ér, megy hát, az ember a föld alá.
Igen, ez sok embert érdekel.
Igen. Igazából a korai keresztény üldözésekhez kötik a történetét, de azt állítják, hogy annál régebbi emlékek is vannak, sőt egészen korai, tehát ilyen időszámításunk előtti 12.000-12.800-ra teszik a legkorábbi ilyen városokat, és hát ugye az meg már nagyon régi, tehát ezért sem tud vele a modern. Igen, a régészet tudomány az ilyen 3000 meg 2000 évekre visszanyúlóan talál emlékeket, és ugye ezek meg olyan korszakok, amiket nem lehet tudni. Hát valószínűleg ilyen háborúk és betörések miatt
költöztek. Meg a sorozat említ olyan szenáriókat is, hogy elképzelhető, hogy valamilyen időjárási körülmény miatt költözhettek a föld alá, de hát ez nem alátámasztott.
Igen. És akkor ugye vannak a barlanglakások, ami egy kicsit más, tehát ezek földfelszín fölött találhatóak, és ezek is ebbe a nagyon puha kőzetbe vannak bevájva, és az egyik ilyen volt, ha jól emlékszem, Hasan Kaif valamilyen.
Igen, igen, Hasan Kaif városa, ez közvetlenül a Tigris folyó partján található, vagy a folyó mentén, ami szintén egyedülálló élmény, és hát ezt úgy kell elképzelni, hogy hajóztunk a Tigrisen, és teljesen meredek sziklafalak övezik Hasan Kaif városánál, ahol azt hiszem több száz ilyen barlanglakás található, tehát ezek teljesen ebbe a kőzetbe vannak úgymond bevésve, és hát szintén néhány évvel ezelőttig ezek abszolút teljesen lakottak voltak. Ha jól tudom, ma már csak 3 lakott, és hát ugye a hajóról nem tudtunk tökéletesen belátni, hát meg nyilván ezek lakások, tehát hogy annyira nem is illendő. Egyrészt nekem az volt nagyon érdekes, hogy hát látszólag ezeknek nincsen oldalfaluk, tehát így egyik oldalról teljesen be lehet látni ezekbe a lakásokba, és hát azért nem feltétlenül a legkényelmesebb körülmények között élhettek ott az emberek, de ha jól tudom, az elmúlt évtizedekben már bevezették például az elektromos áramot, illetve a vizet is, de hát nagyon sok évtizeden keresztül azért nagyon úgymond nomád életkörülmények között élhettek ott az emberek. És amikor hajóztunk a Tigris folyón, akkor volt egy helyi idegenvezetőnk, és ő például mesélt arról, hogy ő is egy ilyen barlanglakásban született, és nagyon érdekes volt, mert már el kellett költöznie, mégis láttam a szemében ezt a nosztalgiát, hogy ő milyen jó szívvel gondolt az ott eltöltött éveire, illetve beszélt arról, hogy neki az apukája is ott született, és hogy mennyire nem akart elmenni, és így próbált az utolsókig kitartani, de hát mégis a kormányzati döntés miatt el kellett költözniük, és egyébként, ha jól tudom, ettől a helytől néhány kilométerre épült újra a város, és ott viszont már teljesen 21. századi körülmények között élnek az emberek.
Emlékszel, a Jordániában volt a
partnerünk,
egy barátunk, egy nyazi nevezető, most már bácsi, aki szintén Petrának az egyik ilyen barlangjába született, és ugyanezeket mondta, amit tett. Tehát azért hallgattam ilyen mosolyogva, mert ezt már hallottam.
Ott is megnéztük a barlangot, és elképesztő,
hogy melyikbe született. Most ő már 80 lehet, vagy 75 biztos, de amikor ott jártunk, akkor még viszonylag fiatal volt, és megmutatta, hogy melyik barlangba. Tehát ez nem is értem én, hogy lehetett ott élni, de azért ez különleges.
Meg hát az életmód, hogy ugye ők is mond mondták, és gondolom itt nagyon hasonló, hogy ugye szamarakkal hozták az ételt a nem tudom hány kilométerre lévő városból, tehát hogy ez így egy nagyon nomád, vagy hogy is mondjam, egyszerű
hát,
életmód.
Hát eléggé felfogadatlan így igen. a 21. században.
Viszont a közösségi élet meg biztos vagyok benne, hogy, hogy sokkal erősebb lehetett, tehát hogy jobban rá vagy
utalva.
Igen, rá vagy utalva jó, a szomszéd.
Igen. Na, a történelmi időutazás következő állomás, ez egy nagyon cuki név, mert ugye azt jelenti, hogy Pocakos domb, ez a Göbekli tepe. Itt is voltatok, ez egyébként az egyik legrégebbi templom, most úgy tekintenek rá a történészek. Mi ez a Göbekli tepe?
Ahogy mondod, a legrégebbi templom is. Gondoljunk valami nagyon régi épületre, akkor mondjuk eszünkbe jut a Stonehenge, vagy az egyiptomi piramisok is, ez még sok ezer évvel korábban igen. épült. Így van, tehát valóban most úgy tartják, hogy ez az emberiség első temploma.
Igen, ez is ami... ugye 10 000, tehát hogy körülbelül időszámításunk előtt 10 000 évvel, ami nagyon sok.
Látszólag a semmi közepén találhatjuk, ezek különböző ilyen körívben épült félig építmények, hát alapvetően ilyen 8-10 méter magas oszlopok, amit köríves falak vesznek körül, és ezen már láthatunk akár például állatmotívumokat is, tehát ebből is következtethetünk arra, hogy itt már valamilyen isten imádat, vagy valamilyen féle istenimádat létrejöhetett, illetve ez volt az a terület, ahol az emberek a korábbi halászó-vadászó életmódot először felváltották mezőgazdálkodással. Úgyhogy amikor itt voltunk, tényleg egy ilyen kis dombnak a tetején, egyrészt elképesztően messzire el lehet látni, és tehát sehol nem látsz például épületeket, tehát tényleg azt látod, hogy a világ végén vagy, olyan érzésed van, és nagyon érdekes belegondolni, mi alapján választhatták akkor ezt az emberek, hogy ide építsünk egy templomot, tehát nem volt a közelében folyó akár, ami megkönnyíthette volna az ottani emberek életét, és mégis kiválasztották ezt a területet, ami egyébként szintén feltárás alatt van, tehát ha minden igaz, akkor ezen a területen még rengeteg ilyen templom jellegű építmény van, de ezek egyelőre a föld alatt vannak, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő években milyen felfedezések lesznek.
Igen, mert ugye ez nagyon régi, ugye 10 000 évvel ezelőtti állítólag 16-18 tonnások ezek a kövek, amik nagyon érdekesen vannak megmunkálva, és hát ugye egyes régészek szerint csillagászati motivumok vannak rajta, illetve olyan csillagképek, amik utalnak bizonyos apokaliptikus eseményekre az emberiség történetében. Nagyon izgalmas egyébként, Ruzsi, cikkét is most készítettük elő egyébként a Világjáró magazinban, mert a most nyomdába menő szám ezt is fogja tartalmazni, és nagyon érdekes ez a téma amúgy is. Jó, Göbekli tepe után ugye még egy nagyon érdekes korai építészeti emlék található itt, méghozzá a mélykaptárházak, amik a világon azt hiszem egy-két helyen vannak összesen, itt is voltatok.
Így van, ez már egész közel, azt hiszem 15 kilométerre a szír határtól volt, tehát ez már önmagában adott egy ilyen érdekes vonulatot az egész dolognak. Tényleg ott is azt éreztem, hogy a világ végére kerültem el, mert annyira távol voltak egymástól a kis települések, és hát három városában vannak ezek a mélykaptárházikók, amik hát tényleg megszólalásig hasonlítanak egy óriás mélykaptárra, és számomra az volt a nagyon furcsa, hogy amikor besétáltam, akkor sokkal tágasabb volt minden, mint amire így kívülről számítottam volna, és hát azt kell mondjam, hogy meglepően otthonos volt az egész atmoszféra, amit ott átélhettem. Ezek teljes egészében sárból és agyagból készülnek, és a formájuknak köszönhetően tökéletes a klímájuk, tehát nyáron megtartják kicsit a hideget, télen pedig melegebb van bent, tehát ezek folyamatos komfortot biztosítanak. Ma már ez teljes egészében egy úgymond turista látványosság, tehát nem élnek ilyenek be az emberek, de egy ilyen kis időutazásnak éltem meg, hogy ezt megnézhettük belülről.
Ezeket ugye úgy kell elképzelni, ilyen kis csúcsos házak vannak egymáshoz tapasztva, tehát ezek ilyen sorban helyezkednek el, vagy egy területen egyben vannak, tehát ne úgy képzeljük, mint külön kis házikók, hanem így egybe épített.
Igen, ezek egyben vannak.
Lakótelep.
Hát elképzelhető, hogy régen, amikor még sok volt, akkor ugye jobban elkülöníthetőek voltak, de ami ma is fent maradt ezek közül, azok így egymás szomszédságában
és
vannak.
Ezek milyen régiek? Ezek is ilyen több ezer?
Hát ezeket 3-4 000 évre teszik, tehát ez egy régi, igen, ezek fiatalok, igen, magát a keletkezésüket, de hát ugye sokáig az év,
igen,
tehát így sokáig évszázadokon keresztül építették, tehát maga a technológiát ezt használták sokáig. No, aztán van itt egy nagyon érdekes város, kultúrtörténet szempontból érdekes, mert ugye Ábrahám próféta szülőhelye, és ez ugye Szanyúrfa, ha jól ejtem a nevét, itt is voltatok, ez is egy ilyen nagyon kis misztikus városka, nem?
Ennél a városnál éreztem azt, hogy picit kilógok a sorból, vagy hogy is mondjam, tehát ott szerintem egy sokkal konzervatívabb hely, mint az összes többi, ahol jártunk, tehát itt éreztem azt, hogy azért kicsit megnéznek minket, hogy mint külföldi turisták mégis milyen céllal járunk itt, de érezhető volt, hogy itt például rengeteg ember vándorol.
Mert ez egy zarándok hely,
abszolút,
ugye?
Igen, igen, ez egy zarándok hely, és hát valóban be lehet menni abba a kis barlang részbe, ahol a legenda szerint Ábrahám született. Ott ugye előtte le kell venni a cipőt, el kell takarni a hajat, ami az ottani hagyományok szerint, és aztán lehajtott fejjel be kell bújni egy ilyen kis járaton, ahol először egy ilyen kis imádkozó területre kerülünk, és onnan keresztül lehet egy ilyen üvegezett falon átnézni erre a barlangra, ami a feltételezhető szülőhely volt, és hát tényleg rengeteg emberrel találkoztunk, aki hát látszólag nagyon vallásos áhítattal nézte ezt a területet, úgyhogy már ilyen szempontból is nagyon különleges élmény volt, illetve ennek szomszédságában van egy szent halastó, amihez szintén egy Ábrahám legenda köthető. Itt úgy tartják, hogy Nimród király Ábrahámot a tűzbe akarta vetni, de Isten úgy mentette meg őt, hogy mielőtt a tűzbe bezuhant volna, a lángot átváltoztatta vízzé, és a tűzrakásból a fákat pedig halakká. És úgy tartják, hogy hát azóta is ezek a szent halak lakják ezt a tót. Ha valaki lát egy fehér halat, annak megnyílik a mennyek országa, ezzel sajnos én nem találkoztam, pedig azért próbáltam keresgélni. Úgyhogy hát nagyon, nagyon különleges volt, érdekes volt megismerni ezeket a történeteket.
Mit együnk, mit ne együnk?
Jó, most ennyi kulturális látnivaló után mesélj egy kicsit arról, hogy mit ettél, miket ettetek. Mert azért a török konyhának vannak remekei.
Abszolút. Elképesztően fűszeres volt minden étel, tehát azért erre picit fel kell készíteni magunkat, hogy azért ez tud a gyomornak egy sokk is lenni, aki nincsen hozzászokva ehhez, illetve hát nagyon szeretik a bárányhúst, mint alapanyagot, viszont minden mellé készítenek egy nagy adag salátát is, tehát ugye ez azért mindig jól egyensúlyozza. Ami nekem az egyik legkedvesebb ételem lett, ez egyfajta török pizza, ami egy furcsa, egy picit így ilyen hosszúkás formában készítenek el. Rengeteg sajt van rajta, és a végén, vagy a tetején pedig pirított szezámmag. Ez például nálam abszolút egy kedvenc lett, ami most egy nagyon egyszerű ételnek hangzik, de tényleg valahogy az alapanyagok megválasztásával egy nagyon különleges kombinációt lehetett ezzel elérni. Illetve Gaziantep városában kóstoltuk meg a baklavát, és ott a helyi kísérőnk azt mondta, hogy ha itt teszünk baklavát, akkor innentől soha többi más helyen nem fogunk tudni, mert ez a világ legjobb baklavázója, és tényleg fantasztikus volt. Pisztácia töltettel, és most már azt is megtudtam, hogy úgy érdemes enni, hogy megfordítjuk, hogy amit alapból azt gondolnánk, hogy a teteje az kerüljön alulra, és így nem fog kiesni belőle a töltelék.
Wow.
Ez egy jó tipp, amit le lehet tesztelni.
Innentől kezdve forgatni fogjuk a baklavát mindenhol.
Szépen teljesszel a Dublin 5 csillagban, majd jövőre elmint nyaralni, akkor jó, megfordítom az egész, és fognak nézni a pincérek, hogy úristen, ez hogy eszik.
Hát meg ami különleges volt még a baklavával kapcsolatban, hogy ez egy készművészeti ágazatnak is tekinthető akár, tehát hatalmas nagy tálakon volt mindig felszolgálva, amik valamilyen különleges alakzatot is formáltak, tehát akár a török zászló, vagy különböző virágmotívumok, vagy ahogy a pisztácia tölteléket még így a tetejére is rászolták, hogy tényleg művészeti alkotások voltak ezek.
Na és a végére.
Mert imádom abba.
Igen, és most már műsoridónk végére is járunk, úgyhogy el kell búcsúznunk a tündérkéményekkel, viszont meg a hőlégballonozással, mert szerintem az volt a
legjobb. Mindenképpen igen. Tehát, hogy bárkinek van lehetősége, semmiképpen se hagyja ki, mert tehát egyrészt Kapadókia látképe szerintem egészen egyedülálló ezekkel a nagy sziklatornyokkal, amiket tündérkéményeknek neveznek, ami egyrészt nekem nagyon tetszik, mint elnevezés, és ezek akár ilyen több, ilyen 8-10 emeletes magasságot is kitehetnek, vannak olyan területek, ahol csak egy-egy van önállóan, de vannak olyan részek, ahol rendkívül sűrűen helyezkednek el, és hát utána mindezt egy hőlékballon tetejéből megnézni meg egészen elképesztő.
Ahol ugye nem csak ez a látvány, hanem az összes 100-150-200 hőlégballon, ami így veled
van,
együtt
repül. Így van, tehát nekünk nagyon szerencsénk is volt, mert tökéletes volt az időjárás, és 150 hőlégballon volt a levegőben, ami egyébként a maximum, tehát ennél több nem repülhet fel. Hőlégballon dugó lesz belőle.
Hajnalban,
igen, tehát még teljes sötétségben érkezünk még a helyszínre, így pont amiatt, hogy amikor felszállunk, a napfelkeltét már fentről láthassuk. És már megélni azt, hogy ott körülötted rengeteg 150 hőlégbalon készül elő a felszállásra, ami én, nekem még nem volt olyan élménye, még olyan sem, hogy egy darab legyen
hányan
mellettem.
Egy elég
körülbelül 30-an.
Olyan sokan?
Igen, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a kosár az fel van osztva ilyen kisebb, úgymond rekeszekre, tehát hogy ne legyen az, hogy meglátsz valamit a bal oldalt, akkor mindenki átrohan oda, de hát fantasztikus
és
a kilátás.
Nem félelmetes, hogy ott a tűzik nyílják fönt?
Egyáltalán nem. Nekem nagyon meglepő volt, hogy maga a felszállás is, hogy annyira ilyen kényelmesen történt, vagy hogy annyira ilyen, mint tényleg egy ilyen siklás volt felfelé az egész, hogy szinte észre se vettem, amikor felszálltunk. És ami nagyon érdekes volt számomra, hogy elképesztően precízen lehet irányítani a hőlégballonokat. Tehát ugye a mi, hát nem tudom, hogy hívják hőlégballonpilóta, hívjuk így. Ő annyira precízen tudta irányítani, hogy volt, hogy ezek a sziklacsúcsok mellett akár csak néhány centire mentünk el. És egyébként ilyen nagyon-nagyon jófej pilótánk volt, aki végig viccelődött, a Titanic zenéjét játszotta nagyon gyakran, de fantasztikus volt.
Akkor ez az egyik legnagyobb élmény volt, gondolom.
És akkor itt érezzük meg, hogy a Világjáró magazinnak a címlapján ez lesz, tehát, hogy maga kapadok ki, maga a légbalon, tehát hogyha valaki ezek után mondjuk még nem kapott kedvet, akkor olvass el a magazinban a Fruzsi beszámolóját, és ez a címlap. Tehát, hogyha keressük az újságosoknál, akkor csak nagyon egyszerű, meg kell nézni, hogy melyik újságnak van a címlapján most egy 150 légbalon, és akkor az a mostani Világjáró.
Igen, ez a decemberi Világjáró. Hát akkor reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni. A magazint azért is jó kézben venni, mert ott minden képet is látunk ahhoz, amiről most meséltünk. Fruzsinak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Ez volt a mai Világjáró magazin. Tartsatok velünk minden kedden. Mit leszünk és mesélünk nektek.